Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Ha Jós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv szerzője Etiópiában született indiai orvos. Az önéletrajzi szállal erősen átszőtt regény hőseinek élettere egy missziós kórház, a Nemhely. A kórház ezt a nevet egy hivatalnok figyelmetlenségének köszönheti, mert eredetileg természetesen és fantáziátlanul Menhely kórháznak hívták volna. Nagyívű családregény, ami az 50-es, 60-as évek Etiópiában játszódik. S bár a szereplők a történet feléig szinte ki sem teszik a lábukat a Nemhelyről, a történelem az ablak résein át is beszivárog. A Haile Selassie császár elleni államcsíny, a változást akár terrorakciókkal is kikényszeríteni akaró diákok mind feltűnnek a Nemhelyen, vagy alakítják a szereplők életét. A könyv olvastán biztosan más szemmel nézünk majd az orvosokra. Nagyobb tisztelettel. Az Athenaeum kiadó adta ki Ábrahám Vergéze Könnyek kapuja című regényét. A mű szerkesztőjével, Király Leventével beszélgetünk. A cím angolul másképp hangzik, magyarra fordított Könnyek kapuja egy tengerszoros neve a könyvben. Miért választották ezt a címet?
Azért, mert lefordíthatatlan ez a dolog. Ugyanis az angol eredeti címe az, hogy cutting for stone, ami azt jelenti, hogy kőért vágni, hogyha most nagyon egyszerűen basic angolban lefordítom. És ez a hippokratészi eskünek az angol változatának egy részlete. Teljes mondat az úgy hangzik körülbelül, hogy nem vágok ki a betegből követ, hanem azt ráhagyom a szakemberre. Abban az esküben szerepel az, hogy ott már szétválasztják a hippokratészi eskünél az általános orvost és a sebészt, hogy nem kell vagdosni a vesekőért, mert hát nyilván abban feltetek bele, hal a beteg. Hogy miért lett ez a könyvnek, az angol könyvnek a címe? Azért, mert ugye Stone doktor az egyik főszereplő a könyvnek, illetve hát az ő gyerekei. Valahogy azt is akár jelentheti, hogy elérni Stone-t, mert ugye a Stone doktor elhagyja a születésük pillanatában az ikreit. Úgyhogy innentől kezdve ezt nem lehet lefordítani magyarra. És hát a könnyek kapuját azt azért gondoltuk jónak, mert nagyon hatásos cím.
A regény receptjét valahogy úgy mondanám el, hogy végy bőséges mennyiségű szentimentalizmust, tégy bele sok orvosi esetet színes, szagos, de érzékelhetően precíz leírásban, csippents bele Etiópia és Eritrea 50-es, 60-as évekbeli történelméből, az amerikai rezidens képzés anomáliájából ne hagyd ki a hit erejét sem, kevert puhán, de vigyázz, ne rázd össze. És akkor kapsz egy sodró lendületű, olvasmányos nagy regényt.
Hát ez jó recept, bármilyen könyvről elmondhatjuk, tulajdonképpen a 100 év magányról is mondhatunk egy ilyet, hogy akkor végy érdekes dél-amerikai helyszíneket, rázd össze 100 év kavarodó történelemmel, magánnyal, szomorúsággal, vidámsággal. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet szerkeszteni. Fordító nagyon jó munkát végzett, egyébként ő is nekem azt mondta, amikor elkészült, hogy élete eddig legjobb munkája abból a szempontból, hogy nagyon élvezte. Néhány mondatot ejtenék a szerzőről, hogy Vergéze indiai szülőktől Etiópiában született. Ábrahám a keresztneve, keresztény férfi, aki Amerikában él, tehát már a 80-as évektől kezdve Amerikában él, és ott lett rendkívül sikeres sebészorvos. Ez az első fikciós könyve, de írt már dokumentumregényt. Mivel ez a könyv is egy Etiópiában játszódó angol és indiai szülőktől származó testvérpárnak az életét mutatja be. Nyilvánvalóan az ő életéből is elég sok minden megtalálható ebben a könyvben. Ez egy nagyon vastag könyv, tehát talán elsőre egy kicsit riasztó, de én eddig bárkivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy magával ragadta a dolog.
Azért a történetet röviden elmondanám. Addis Abeba egyik kis missziós kórházában a nem helyen a szép indiai Mary Joseph áldás nővér mindenki megrökönyödésére fejüknél összenőtt ikerfiúkat hoz a világra, ő maga azonban belehal a szülésbe. Az ikreken sikeres műtétet hajt végre Háma, a kórház női orvosa. Az ikrek édesapja, a szintén a kórházban dolgozó sebész, Stone doktor tehetetlen keserűségében elmenekül a helyszínről. Marion és Shiva, az ikrek, a nemhely másik két orvosára, Hemára és Gósra marad. Belőlük alakul ki a család. A fiúk, ahogy cseperednek, egyre többet segítenek a betegek körül, egyre több mindenre tanítják meg őket a szülővé váló orvosok. Hát nagyjából ennyi mondható el a történetből, anélkül, hogy az egész cselekményt végigmondanám. De ez a további beszélgetésünk szempontjából talán fontos, hogy így megnevezzük a szereplőket. Van egy ikerpár, Marion és Shiva, és van egy szülőpár, a Hema és a Gós.
A nevelőszülőpár,
igen. A nevelőszülőpár, és van egy halott anya, és van egy egészen amerikáig professzori szintre eljutó apa, a Stone doktor.
És azért még annyit tegyünk hozzá, hogy szerintem az elképesztő, hogy a könyvben egy jó ideig ez a Stone doktor úgy szerepel, hogy ő elutasítja az apaságot. Kicsit van egy ilyen feszültségben, hogy azért nem 100%-ig biztos még az elején, hogy ő az. Eleve az anyának a neve, hogy Mary Joseph áldás nője. Tehát Mária József áldás, igen. Ez a neve. Ő egy indiai keresztény apáca, aki ráadásul egy olyan keresztény egyháznak a tagja, amelyet eredetileg az Indiában járó, hát úgy emlékszem, Szent Tamás alapított. Később van a könyvben erről szó, hogy amikor megjelennek konkrétan az egyik houstoni új protestáns egyház képviselője, és hitvitába bocsátkozik ez a nemhelyjel. Egyébként ez a nemhely is egy érdekes dolog, hogy a men helyet egy tisztviselő elírta, írni rosszul tudó etióp tisztviselő, és nemhelynek írta be, de hát ezek után már mindenki így hívta. És hitvitába bocsátkozik ennek a missziós kórháznak a vezetőjével, aki egyszerűen félbeszakítja, és azt mondja, hogy az etióp keresztény egyházak szerint maga a frigyláda van Etiópiában. Tehát, hogy nem egy keresztény szentnek a kis csontocskájának egy szilánkja, hanem maga a frigyláda. Úgyhogy így bánjon ezzel a dologgal. Kicsit elkanyarodtam, elnézést, de ez az ilyen elképesztően érdekes háttértörténetek jönnek elő folyamatosan.
Hajlé Szelaszié császár nagyon fontos szerepet kap a regényben, még ha közvetetten is. Először Gós doktor zárják börtönbe.
A nappaliban ülő társaságtól rövid időre elköszönve átjött a mi szobánkba. Vele jött Hemá is. Nem aludtunk ebben az ágyban, mióta elmentél, mondta Shiva. Gós láthatóan meghatódott. Befeküdt középre, mi pedig két oldalról hozzábújtunk. Hemá az ágy lábához ült. A börtönben már este 8-kor villanyoltás volt. Meséléssel múlattuk az időt a sötétben. Én általában a ti esti meséitekből mondtam el egyet-egyet. Az egyik rabtársunk, Tofik, egyszer Abu Kászim történetét mesélte el. Abu Kászim története minden afrikai gyerek számára ismerős. Főszereplője a fösvény bagdadi kalmár, sehogy sem akart megválni ócska, toldozott-foldozott papucsától, holott az egész város kinevette érte. Végül már ő maga sem állhatta tovább a papucsot, ám valahányszor megpróbálta kihajítani, mindig valami kalamajkába keveredett. Az ablakon kidobálva várandós nőt talált fejbe, a nő elvetélt, Abu Kászimot pedig börtönbe vetették. Máskor megpróbálta a kanálisba hajítani, de akkor meg a papucs a város fő csatornáját torlaszolta el, a csatorna kijöntött, Abu Kászimot pedig ismét börtönbe vetették. Amikor aztán Tofik befejezte, megszólalt az egyik rabtársuk. Hallgatag, méltóság teljes öregember volt. Külön kamrát kellett volna építsen annak a papucsnak, mondta. Minek akart úgy megszabadulni tőle? Hiába való próbálkozás. Az öreg nevetett, láthatóan boldoggá tette ez a felismerés. Másnap reggel meghalt. Következő este kegyeletből mindannyian hallgattunk, nem volt mesélés. Hallottam, amint a rabtársaim sírnak a sötétben. Ezek voltak a legnehezebb időszakok. Jaj, fiúk, ilyenkor rátok gondoltam, arra, hogy hozzám bújtok, épp ahogy most. és Hemá arcát képzeltem magam elé. Másnap aztán alig vártuk, hogy végre beszélhessünk Abu Kászimról. Egy véleményen voltunk mindannyian. Az öregnek igaza volt. A papucs megtanított minket, hogy amit csak látunk, amihez nyúlunk, amit teszünk, minden elvetett vagy el nem vetett mag az életünk, a sorsunk része. Annak idején a Madrászi Állami Közkórház fertőző osztályán ismertem meg Hemát. Megismertem, hogy eljöhessek utána erre a földrészre. Eljöttem, hogy aztán megkaphassam életem legnagyobb ajándékát, benneteket, fiúk. Ezért kellett nekem megoperálni Mabrátú ezretest. Ezért barátkoztunk össze, ezért vittek el. De mivel orvos vagyok, kiengedtek és rám bízták az ezredest. Rám bízták, hogy megmentsem. Megmentettem, hogy felakaszthassák. Értitek már? Egy kukkot sem értettem ugyan belőle, de Gós olyan lelkesen beszélt, hogy inkább nem vágtam közbe. Mivel sosem ismertem az apámat, azt hittem, lényegtelen szereplője az életemnek. A nővérem viszont annyira belekeseredett a hiányába, hogy nincs az a vagyon, amivel megelégedne. Gós felsóhajtott. Én tanulással próbáltam leküzdeni apám hiányát, tudást halmoztam, dicséretet gyűjtöttem. A Kercselibe végre világossá vált előttem, amit mindaddig sem én, sem a nővérem nem ismertünk fel. A mi papucsunk, apánk hiánya. Csak az szabadulhat meg a papucstól, aki előtte beismeri, hogy az övé. Akkor meg se kell szabadulni tőle. A papucs egyszerűen eltűnik.
Hiába élnek Etiópiában, hiába a neveltetés, tehát az egész identitás, az étel, a zene, a kultúra, az ott folyó harc nem az ő harcuk, tehát ők kívül esnek ebből.
Hát megpróbálnak, ugye, de hát ez minden diktatúra, mert hát azért ne kerteljünk, nyilván ez a Haile Selassie császár uralma, hát ez egy katonai diktatúra volt. Hogy az elején egy szimpatikus figura, de hát azért ez megint olyan, mint hogy ugye azért Kádár János is szimpatikus volt a lakosság jelentős részének, és az, akik nagyobb szabadságra vágynak, hát azok azért kiderült, hogy börtönbe kerültek, vagy adott esetben kivégezték őket. És ez a császár időnként azért fölbukkan. Hát van egy jelenet, hogy egy hatalmas Rolls-Royce-ban megy, és akkor megtudjuk, hogy van neki egy kis pincsi kutyája, aki mindig vele van, és az ölében tartja ezt a kis pincsi kutyát. És az indiai szülők, ugye Hama meg Gósa, hát teljesen megvannak attól hatva, hogy az indiai köszöntéssel fordul feléjük, tehát hogy észreveszi őket a tömegben. Selassie császár a maga elérhetetlenségében mégiscsak közel kerül. És hát aztán a politika úgy kerül a könyvbe bele, hogy megpróbálják egy puccsal eltávolítani a hatalomból, és ez a puccs elbukik, és hát mivel ez a Nemhely Etiópiának a legjobban felszerelt kórháza.
Hát ezek az orvosok kitűnőek, akik itt dolgoznak.
Így van. Igen. Tehát, hogy ők gyakorlatilag egy állandó, mindennapos, folyamatos harcot vívnak, azért, hogy valahogy megpróbálják megmenteni az embereket. És ez a viszonylag jól felszereltnek számító kórházba az egyik lázadó ezredes érkezik, akit a Gós megment, mert hát nyilván ő a hippokratészi eskü, vagy hát ugye egyáltalán az orvos etika alapján jár el. És hát ebből később óriási bonyodalmak származnak, letartóztatják.
Rengeteg bölcs gondolat van a könyvben. Rögtön az előszó kezdődik egy ilyennel, hogy idézek a könyvből, az életet előrefelé éljük, de megérteni csak visszanézve lehet. Hát vagy igen. Egy másik. A testvéri kapcsolatokon esett sebeket a világ összes sebésze sem tudná összevarni. Ha a tű és a cérna csődöt mond, marad a történetmesélés. Ezek mind nagyon bölcs, elmélkedő gondolatok. Ilyenből rengeteg van a könyvben. Úgyhogy az ember, amikor leteszi, akkor ez a sok bölcsesség összeáll valamilyen rendszerré. De nem maradnak meg egyenként ezek a bölcsességek.
Hát szerintem az a jó bölcsesség, ami nem marad így meg. Jó, hogy egyébként ezt mondta. Elképesztő történetek vannak mögött. Tehát amikor ő azt mondja, hogy a testvér kapcsolatban esett sebeket nem tudja összevarni egyetlen sebéssel, erre azt mondjuk, hogy jó, persze, hát ezt tudjuk, hát most miért mond nekünk ilyet. Viszont ebben a könyvben egy olyan elképesztő története van ennek a testvérpárnak, hogy ha csak azt kivonjuk az egész történetből, és semmi más nem írt volna meg a szerző, csak akár egy kis regényben vagy egy novellában azt a történetet, hogy ez a fejénél összenőtt testvérpárnak milyen fő csomópontjai vannak, hogy úgy születnek meg, hogy szinte egy test, egy lélek. És aztán van egy időszak, amikor annyira eltávolodnak egymástól, hogy a Marion elképesztően meggyűlöli, tulajdonképpen joggal azt mondhatjuk, a saját testvérét, de azt már nem árulom el, de a könyv végén meg megint egészen más irányba fordul a történet. Tehát maga már csak a testvéreknek a története elképesztően szép.
Mozaik darabokból áll a regény, és hát a végén elkezdi a szerző összerendezni ezeket a mozaikokat egy ilyen táblába.
Szóval nagyon ügyesen bánik az anyaggal Ébrem Vergéze, mert időrendben haladunk, tehát elindulunk az elején és a végén, tehát lineárisan haladunk az időbe, viszont nagyon sok dolgot csak később tudunk meg. Például azt, hogy a Stone doktor és a Mary Joseph áldás nővérnek a kapcsolata az hogyan alakult, azt tulajdonképpen a könyvnek majdnem a legvégén tudjuk meg.
Hiszen az életet előrefelé éljük, de megérteni hát csak visszafelé.
Így van, tehát hogy a regény szerkezetében van rejtve maga ez a bölcsesség. És hogyha úgy van, hogyha elolvassuk ezt a könyvet, és hozzákapcsoljuk ezt a mottot, akkor azt mondjuk, hogy aha. Nem az a lényeg, hogy na most akkor elmondtak egy bölcsességet, fölírhatom magamnak, és akkor azt mondom, hogy na most ezt szerint fogok élni. Hanem mindig valami nagyon komolyan megélt tapasztalat van mögötte, és szinte néha csak úgy odavetik, tehát hogy adott esetben a szereplők, hogy ja, hát igen, fiam, az életet ezt így éljük.
Király Levente szerkesztővel beszélgettünk Ábrahám Vergéze Könnyek kapuja című kötetéről, amit az Athenaeum kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha ebből szívesen meghallgatna többet is, akkor keresse a Kemény Kötést a civilradio.hu oldalon.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.